Mintha makon lennék, vagy kalocsán. Ugye? De lehet inkább kalocsán, mert ott van ilyen szép paprika. De most megmutattuk, hogy nem csak ott van, itt is van, ugye? Itt is van, és gyönyörű ez a termés felhozatal. Tehát, ahogy itt figyelem, nagyon-nagyon-nagyon szép. Amikor ránézünk egy ilyen szépen megterített, szépen felrakott adományasztalra, azt mondjuk, nem, hogy valóban áldottak vagyunk. És az áldás az mindig hálát gerjeszt az ember szívében. Csak úgy, mint nálunk, Izraelben is hasonló volt a helyzet az őszi idővel kapcsolatosan. Az őszi idő is a betakarításnak az ideje volt. És mivel a legtöbb ember állatokat tartott, vagy földet művelt, az ősz az azt is jelentette, hogy lassan itt a munka vége. Hiszen a tél, az esős időszak, ugye nálunk meg a havas, fagyos időszak, azt jelenti, hogy hosszabbak az éjszakák, rövidebbek a nappalok, kevesebbet lehet kint dolgozni. Azt jelenti, hogy olyankor már az ember megpihen, az állattartók is, a pásztorok is behúzódtak egyre inkább a hodályokba, olyan helyekre, ahol az állatokat, a juhokat, a szarvasmarhákat lehetett bent tartani. És a földművesek meg egyszerűen elvégezték a munkát, nem volt mit. Betakarították az ősz elején a termést, bemutatták Istennek az Isten házába, meglóbálták a kenyeret, amit a gabonából készítettek. Az ünnep kapcsán mindannyian együtt ettek, ittak, és együtt örültek, mulattak, és dicsőítették Istent. Aztán elérkezett az őszi szántás, az őszi vetés ideje, és utána nem volt mit tenni. Persze volt még egy-két dolog, amit otthon a ház mellett megcsináltak a férfiak és az asszonyok egész télen, de gyakorlatilag odáig, hogy az esős évszak elmúlt, a hideg évszak elmúlt, és nem kezdett el újból jobban sütni a nap, és bújt ki a gabona, és nem kellett elkezdeni megint gondoskodni sokkal több mindenről. A munka jóval, de jóval kevesebb volt annál, mint amit addig csináltak. Ezért mindig az ősz, a télnek a közelette, az az ünnepnek az alkalma volt, a hálának az alkalma. Hogyha megnézzük a Bibliát, hogy miről szól a Biblia, akkor nagyon sok mindent már fel lehetne sorolni. De ahogy én vizsgáltam a Szentírást, és rákerestem néhány fontos szóra, például a hálára, azt találtam, hogy bizony a hála is az a téma, amiről a Biblia szól. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor szerepel a Bibliában ez a kifejezés, ez a szó, hogy hála. Azzal a kapcsolatban, hogy legyünk hálásak, adjunk hálát, és hogy hogyan éljük meg a hálát. Mit gondoltok, hogy a Bibliának melyik könyve az, ahol a legtöbbször előfordul a hála kifejezése? Hol találjuk a legtöbbször leírva ezt a szót, hogy hála? Tessék? A Zsoltárokban. Így van. Ezt eltaláltuk. Mancika néni, eltaláltad. Valóban így igaz. A legtöbbször előforduló, tehát az a hely, ahol a legtöbbször előfordul a Szentírásban a hála kifejezése, az a Zsoltárok könyvében található. Nagyon sokszor fordul még elő például Mózes első könyvében. De nagyon sokszor fordul elő a harmadik és a negyedik könyvében is. Ezekben a könyvekben, ebben a három könyvben a hála többször fordul elő, mint bármely más szerző műveiben. Ezért azt lehet mondani, hogy a következő szerzőt pedig, aki a legtöbbet írt a háláról, az Mózes. Biztos sejtitek, hogy miért? Ki volt az, aki megfogalmazta Isten törvényeit? Mózes. És az áldozatoknak egy jelentős részét mik adták? A hála áldozatok. pont valami olyasmi, mint amit mi is teszünk itt ma délután, hogy elhozzuk a föld termését, és bemutatjuk hálaképpen Istennek. És Mózes rengeteget ír a háláról. De talán azért is, mert ő volt az egyik olyan személy a Bibliában, aki nagy mértékben megtapasztalta az Isten hatalmát és az Isten szabadítását. Hogyha a háláról gondolkodunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, igaz, hogy nem csak a törvény, nem csak az áldozat, hanem a szabadítás is nagyon komolyan hozzákapcsolódik a hála kifejezéséhez. Amikor ma délután jöttetek, és hoztátok ezeket a gyönyörű dolgokat, a gyönyörű gyümölcsöket, zöldségeket, mindenfélét, akkor ez volt a szívetekben, nem? A hála azért, mert az Isten a mi szabadítónk. Az Isten az, aki megmutatja az ő hatalmát rajtunk szeretettel. Egyébként a proféták közül, aki a legtöbbször említi a hála szót, is egy érdekes személyiség. Mit gondoltok, hogyha megnézitek az összes prófétát, tehát a 4 nagy prófétát, meg a 12 kis prófétát, akkor szerintetek ki beszél a legtöbbet a próféták közül a háláról? Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Hózseás, Habakuk, Dániel, és még lehetne sorolni sorba, Mikeás, Náhum. Mit gondoltok? Ki beszél még? A próféták közül ki az, aki a legtöbbet mondja a háláról? Tessék? Mancika néni Jeremiás prófétára gondol, és ez megint egy teli találat. Ugye nem csak a Zsoltárok könyvével, hanem Jeremiás prófétával kapcsolatban is. Ami, nem, ami meglepő, nem? Mert hogyha Jeremiásra gondoltok, és az ő életére, az élettörténetére és a tapasztalatára, akkor azt kellene mondanunk, hogy nem az az élettörténet, ami leginkább kiváltja az emberben a hálát. Megtapasztalta Jeremiás az Isten szabadítását? Tessék? Jó, akkor soroljuk. Jött Babilon, megszabadult Jeruzsálem az ostromtól? Nem. Fogságba kerültek. Tehát nem a szabadság prófétája Jeremiás, hanem a fogságé, a fogságba esésé. Hányszor vetették börtönbe? Lehet, hogy ha elolvassuk a könyvet, akkor azt látjuk, hogy többet volt Jeremiás börtönben, mint szabadlábon. Ha összevetjük más prófétákkal, hogy kiket ünnepeltek azért, mert a szabadságról, meg az Isten kegyelméről beszéltek, akkor azt kell mondani, hogy Jeremiásnak jutott a legkevesebb az ünneplésből, meg az örömből. Mert amíg Ézsaiást fölmagasztalták, még életében, és nagyon komolyan tisztelték őt, bár az élete végéről azt olvassuk, hogy az bizony vértanú halál lett, de életében, amikor arról beszélt, hogy az Isten milyen szabadító, és arról beszélt, hogy ez a ház nem fog elbukni, és Jeruzsálem megáll, és nem kell félnetek, mert az Isten velünk van, és azért ünnepelte őt a nép, Jeremiást minden egyes kijelentése miatt utálták és gyűlölték. Hogyha volt valakinek nagyon nehéz élete a proféták közül, akkor az Jeremiás volt. És ez megint elmond nekünk valamit a háláról. Micsoda? Hogy nem csak akkor kell hálásnak lennünk, vagy nem csak az válthat ki belőlünk hálát, hogy minden rendben van az életünkben. Hogy minden jó, hogy olyan napsütéses és olyan gyönyörű, mint amilyen most például a mi őszünk volt. Eddig, igaz, nem? Gondoltátok volna, hogy ilyen szép ősz lesz? Nagyon, nagyon szép ősz van. Tehát, hogy nem ilyen volt a Jeremiás élete, hanem tele volt fájdalmakkal, harcokkal, kihívásokkal. Nem vehette el azt a lányt, akit szeretett volna, nem nősült meg soha. Igaz? Egy nagyon nehéz életet élt végig. A fogságba esés prófétája volt, csupa hálátlansággal, árulással, bűnnel találkozott egész életében, és mégis ő írja a legtöbbet a háláról, a proféták közül. Eddig észrevettétek, ugye, hogy ha megnézzük, akkor ezekben a könyvekben mind-mind ószövetségi könyveknek a neve szerepel a hálával kapcsolatban. Úgyhogy most azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondoltok, hogy az új szövetség könyvei közül melyik az, amelyben a legtöbbször előfordul a hála kifejezése. Melyik az a könyv, és ki az a szerző, aki a legtöbbet ír az új szövetségben a háláról? Érdekesek ezek a tények, nem? Tehát olyan izgalmasak. Na, hogyha a szerzőket kellene sorolni, kit választanátok, hogy ki az, aki a legtöbbet ír a háláról? Nem annyira nehéz, mert vannak ugyanaz új szövetségben jó sokan, akik szereztek könyveket és írtak könyveket, de azért van egy olyan ember, aki aztán rengeteget írt. Tessék? Pál apostol, így van. Hát aki a legtöbbet írta a háláról, az valóban Pál apostol. Tehát ha megvan a szerzőnk, akkor talán most már ki tudjuk találni, hogy melyik az a könyve, melyik az a levele, amelyikben a legtöbbet ír a háláról. Nem. Ott sokszor ír az örömről. A római levél. Ugye milyen érdekes? A római levél a szabadulásunk levele. A római levél, ami egy csodálatos eredményt ért el 500 évvel ezelőtt az emberek szívében, és azóta is folyamatosan felszabadít bennünket az Isten szolgálatára, kiszabadít bennünket a mi bűneinkből, és ebben a levélben olvasunk a legtöbbet Pál apostol írásaiban a háláról. 36 alkalommal ír a római levélben Pál a hálával kapcsolatban. Különleges dolgok ezek, nagyon-nagyon építőek. Az evangéliumok közül Lukács az, aki a legtöbbet írja a háláról, utána következik János, utána Márk, Máté és utána Márk. Tehát így vannak az evangéliumokban és az apostolok cselekedetei. Tehát Lukács azért is jelentős, mert ő ugye az apostolok cselekedeteiben is sokat írt a háláról. Ugyanannyit, mint amennyit Máté írt az evangéliumokban, és ő az evangéliumában is sokat ír a háláról. Tehát a kettő együtt az evangéliumok szerzői közül mindenképpen kiemeli. Tehát a Biblia az a hálának a könyve. A Biblia arról szól, hogy az ember megtapasztalja a hálát, és az ember hálás lehet Istennek. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok egy kicsit most valami olyasmire, ami miatt hálásak vagytok az Úrnak. Gondoljatok végig, hogy mi történt 2017. január 1-e 00 órától, egészen mostanáig. És ebben az esztendőben mik azok a dolgok, amire azt mondjátok, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Ez egy igazi hálát hoz az én szívembe, hálával tölti be a lelkem. Meg van, mindenkinek van egy ilyen, amiért hálás. Ki az, aki hálás, és már tudja azt, hogy mi az, amiért nagyon hálás? Oké. És ki az, aki szeretné elmondani? Ugyanúgy, mint ahogy ide hoztuk ezeket az ajándékokat, ki az, aki szívesen el is mondaná? Én mondok nektek egyet, bár úgy is ismeritek az én életemet, meg a történetemet, ami ebbe az esztendőbe történt. Igaz, hogy még nem mindegyik gyerekem ért révbe, de nagyon hálás vagyok azért, hogy kettőnek már olyan társa van, aki adventista, és aki a hitben is támogatja. És ugye ebben az esztendőben mi nagyon hálásak vagyunk Noémiért és Attiláért, hogy Attilában is egy olyan testvért találtunk, aki illik a lányunkhoz, és aki hitben együtt jár mindannyiunkkal, hogy igazi jó család lehetünk, és tényleg fiam is lehet, nem csak vejem. Ez például egy. Nektek, Józsi, el tudod mondani?
Nekem nagyon rövid, egyszerű. A
szemműtét. A szemműtét? Na. akkor ezek szerint sikerült. És jobban? Jobban látsz? Minden rendben?
Szerintem a felolvasásból kiderül, amikor olvasok. Nem kell szemüveg.
Nem kell szemüveg, ugye? Milyen jó ez. Ott a hála az emberben. Nagyon jó. Éva, gyere.
Én nagyon sok mindenért vagyok.
Oké, igen.
Ha csak ezért Boldira Annára nézek, hogy nekünk mi is túl vagyunk egy eljegyzésen, de túl vagyunk ballagáson, felvételén. Nagyon-nagyon sok minden az egyesület kapcsán, de akár a tegnap estére gondolok. Tehát nagyon-nagyon sok minden. Tehát hála jó Istennek, hogy kezébe tartja az életünket, és ő irányítja azokat. Tehát például egy ilyen tapasztalat, hogy tehát most 5 helyet fel kell töltenünk a lakhatásba, és ugye nyár óta küzdünk ezzel, azt mondtam, jó, én már nem küzdök vele, uram, küldjél 5 embert, és 2 heten belül 4 ember van, aki ilyen, tehát ilyenek.
Csodálatos, nagyon jó tapasztalatok.
De a férjemet sem szeretném kihagyni, hát te is állás vagyok.
Kik jelentkeztek? Még legyetek bátrak, hogyha valaki szeretné elmondani, miért hálás. Boldi? Hát ez egy komoly dolog. Jó Isten áldjon meg benneteket. Oké, Panni?
Nagyon hálás vagyok azért, mert ebben az évben kötött meg szövetséget az
Úrral. Ámen. Nagyon-nagyon jó. Köszönöm. De tudnánk sorolni, ugye? De nem akarlak elfolytani benneteket, tehát bátran, nyugodtan el lehet mondani, hogy ki miért hálás még, hogyha van valakiben ilyen. A hála az nagyon, nagyon fontos dolog. Általában nem szoktunk hálásak lenni azért a dologért, amit meg tudunk tenni magunkért. A hála a legtöbb esetben azért jelenik meg a szívünkben. Egyébként a hála hozzátartozik a boldogsághoz, nem? Mert valami olyasmi történt, valami olyasmi ajándékot kaptunk, valami olyan különleges dolgot, amit nem mi tudtunk létrehozni. Igaz? Hanem valaki más tette velünk. Valaki olyas valaki, aki közel állhat hozzánk, vagy távol, de mindenképpen az érdekünkben cselekedett, és az érdekünkben tett valamit. Lehet, hogy egy olyan helyzetben, amikor mi már képtelenek voltunk cselekedni, egy olyan helyzetben, amikor már nem voltak kilátásaink. Nagyon sokszor ilyenkor az ember hálát érez. Egyetlen egy Zsoltárral készültem, ha már a Zsoltárok könyvében szerepel a legtöbbször a hála, és ez a Zsoltár, ez nem más, mint eleve a hálaadó Zsoltár. Lehet, hogy szó szerint is tudjátok ezt a Zsoltárt, mert ez a hálaadó Zsoltár, és a következő képen szól Isten igéjéből. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Vagy ahogy Károli mondja, vígan énekelje az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát néki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Egyetlen egy rövid Zsoltár, mindössze 5 vers. A hála Zsoltára, a 100. Zsoltár. Az énekeskönyvünk is ezzel kezdődik, ugye? Hogyha kinyitjátok, akkor a 100. Zsoltár bele van írva az énekeskönyvben. A háláról szól, a hálaadásról. És érdekes dolog, hogy nem csak a hívőket szólítja meg. A 100. Zsoltár egy missziós Zsoltár is. Azt mondja, hogy vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Nem azt mondja, hogy ti zsidók, nem azt mondja, hogy ti, akik az Isten népe vagytok, nem azt mondja, hogy ti adventisták, nem azt mondja, hogy ti, akik már megtapasztaltátok mindezt, hanem újongjon és vígadjon az egész föld adjon hálát az Úr előtt, az Istennek. Mert mindannyian megtapasztalhatjuk ezt. És ezért van például a hálának világnapja. Bár a hála világnapját az emberek nem azért ünneplik, mert az Istennek hálásak, de az emberiség is tudja azt, hogy még a hitetlen emberiség is tudja azt, hogy mennyire fontos a hála. Csak elválasztották már ezt is Istentől. Pedig a hála mindig közvetlenül Isten félelméből fakad. Ezért mondja a második vers az, hogy szolgáljatok az Úrnak. Hogyha a hála van a szívünkben, akkor ott van a szívünkben, nézzétek meg, hogy micsoda. Az öröm, a vigalom, az újongás, nem? Olyan szép dolgok ezek. Hogy a hálával nem a búskomorság, nem az elkeseredés jár együtt, hanem a boldogság, az öröm, a vigasság. Az, hogy valami csodálatos dolgot tapasztaltunk meg. Azért járuljunk az Isten elé. Hogyan? Azt mondja, hogy énekkel és dicsérettel és áldással. Nem azt mondja, hogy mi kapjunk áldást az Úrtól, és azért menjünk az Isten elé. Hanem azért, hogy mi áldjuk az Urat. Megfigyeltétek már ezt is, hogy nagyon sokszor, amikor az ember úgy gondolkodik, hogy én azért megyek az Istenhez, hogy kapjak már tőle végre áldást. Áldj meg engem, Uram! Mert nekünk erre van szükségünk, akkor az embernek a szívében nincs igazán hála. De amikor az ember szívében hála van, akkor mindig áldani akarja Istent. Áld lelkem, Istenem! Áld lelkem, Istened! Van egy ilyen ének egyébként, ami így kezdődik. Áld lelkem, Istened! Az ő szent nevét. És az ötödik vers, az utolsó vers elmondja, hogy miért. Miért van az, hogy az egész világ hálával tartozik? Miért van az, hogy az egész világ örülhet? Miért van az, hogy az egész világ újjonghat az Isten előtt? Miért van az, hogy hálát érezhetnénk mindannyian, akik csak a levegőt veszünk az orrunkon keresztül az Istennek? Azt mondja, hogy azért, mert ő jó. Mert az Úr jó. Emlékeztek arra, hogy Jézusnak egyszer valaki azt mondta, hogy jó mester. Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus válasza mi volt először? Miért mondasz engem jónak? Nincsen jó, csak egyedül az Isten. Mert az Isten jó. Jó hozzánk, és jó minden emberhez. És ez a jóság megjelenik a következő kijelentésében, mert örökké tart az ő szeretete. Egy olyan szeretet áradat az Isten szeretete minden ember felé, aminek soha nincs vége. Mint hogyha minden nap szülinapom lenne. Mintha minden nap eljegyzésetek lenne. Mintha minden nap házasságkötés lenne a családban, nem? Mintha minden nap tortát kapnánk. Örökkön örökké, amíg világ a világ, ilyen az Isten, ilyen jó. Ezt akarja adni mindannyiunknak. És nemzedékről nemzedékre tart a hűsége. Olyan különleges dolog ez, nem? Engem ez a szöveg, mint szülőkt szólít meg. Mert tudom azt, hogy az én életemben az Isten ott van. Tudom, hogy találkoztam vele, és megtapasztaltam az ő hűségét hozzám. De minden jó szülő vágyik arra, hogy Uram, majd a gyerekemet is. Majd őt is keresd meg, ő rá is vigyáz, nem? És ebben benne van az ígéret. Hogy ahogy apáddal, anyáddal vele voltam, a fiaddal, a lányoddal, fiaiddal és lányaiddal is vele leszek. És akkor majd jön a következő generáció, akkor majd az unokáiddal is veled leszek. Lehet, hogy még ezt nem is látod, lehet, hogy még nem is gondolod, de én hűséges voltam hozzád, ugyanilyen hűséges leszek a gyermekeidhez, és ugyanilyen hűséges leszek az unokáidhoz. És mondok még valamit. a dédunokáidhoz is ilyen hűséges leszek, azt mondja az Isten. Olyan hűséges leszek, hogy amíg csak lesz leszármazottad ezen a földön, addig én mindegyikőjükkel leszek. És mindegyikükért megteszek mindent, hogy majd egy hatalmas családként ott lehessetek az Isten országában. Milyen boldog lesz Ábrahám, nem? El tudjátok képzelni? Jákob, aztán a 12 férfi, mindegyikből egy-egy törzs származott. Igaz? Látni fogják, hogy egyetlen egy családból egy hatalmas nemzetség jött. Én azt gondolom, hogy Ábrahám még boldogabb lesz, amikor megtudja, hogy nem csak, hogy az ő magja tartott örökké, és az ő leszármazottai lettek Isten gyermekei, hanem az ő hite még azon túl is hatott. Mert az Isten megígérte neki, hogy te benned áldatnak meg, nem csak a te gyermekeid, hanem a földnek minden nemzetsége. És mi hálásak lehetünk az Istennek, mert mi is Ábrahám leszármazottai vagyunk. Nem vér szerint, hanem hit által. És ez egy csodálatos dolog. Isten elkezd egy kicsiny dolgot egy emberben, és abból egy hatalmas nagy megváltást visz véghez mindannyiunkért Jézus Krisztusban. A hála napja van, vezessen bennünket örömre, boldogságra az ő kegyelme által. Amen.